Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ismételten a békéért való cselekvése és a párbeszéd előmozdítására szólított fel a közel-keleti események kapcsán 14. Leó pápa, amikor kedden a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt újságírói kérdésekre válaszolt. Imádkozzunk a békéért, munkálkodjunk a békéért, és hogy kevesebb gyűlölet legyen, a gyűlölet egyre csak növekszik a világban, fogalmazott a Szentatya. Miközben a Közel-Keleten sokasodnak a támadások, a világban pedig egyre nő a félelem és a feszültség, a béke célkitűzésének elérésére buzdított a pápa, és arra, hogy valóban törekedjünk a párbeszéd előmozdítására, és fegyverek nélkül keressünk megoldást a problémákra. Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vlagyimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertett a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem tesz jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a védelmi tanácsülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A Magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. Végül az időjárásról. A pára és kötfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. A közösségen és a szereteten keresztül építhetjük Krisztus egyházát. 14. Leó spanyol szemináriumi küldöttségekhez. Szemléljük a természet feletti valóságot. Leó pápa üzenete. Az oratóriumok létfontosságúak a fiatalok számára az elszigeteltség leküzdésében.
Leó pápa katekézise. A közösségen és a szereteten keresztül építhetjük Krisztus egyházát. Nem létezik ideális és tiszta, a földtől elszakított egyház, csak Krisztus egyetlen egyháza, mely megtestesült a történelemben. A Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúció elemzését folytatva, a szerdai általános audiencián a pápa az egyház kettős dimenziójáról, emberi és isteni természetéről fejtette ki gondolatait. Az első alkalommal a nagybőti lelki gyakorlat előtt, hamvazó szerdán az egyház fogalmáról volt szó. A látható és a spirituális valóság egyaránt jelen van az egyházban, melyek harmonikusan kiegészítik egymást. Az egyház életszentsége abban áll, hogy Krisztus lakik benne, és továbbra is odajándékozza magát tagjai kicsinységén és törékenységén keresztül. Ezt a folytonos csodát szemlélve értjük meg Isten módszerét. Teremtményei gyengeségén keresztül teszi láthatóvá magát, mutatkozik meg és cselekszik.
Oggi proseguiamo il nostro approfondimento sulla Costituzione conciliare Lumen Gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa.
Kedves testvérek, folytatjuk a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció elmélyítését, mely az egyházról szóló dogmatikus konstitúció, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. Az első fejezetben, ahol arra keresik a választ elsősorban, mi is az egyház, úgy írják le, mint összetett valóságot. Miben áll ez az összetettség? Valaki felelhetné erre, hogy összetett, vagyis nehezen megmagyarázható. Vagy azt, hogy azért összetett, mert egy 2000 éves intézmény, ami eltér minden más társadalmi vagy vallási csoportosulástól. A latin nyelvben azonban a compositus jól megszerkesztettet jelent, vagyis egy adott valóságon belül különféle aspektusok egyberendezését. Ezért állapíthatja meg a Lumen Gentium, hogy egy jól szerkesztett szervezet az egyház, amelyben együtt él az emberi és az isteni dimenzió, elválasztás és zűrzavar nélkül. Az első dimenzió azonnal érzékelhető, amennyiben az egyház olyan emberek közössége, akik osztoznak a keresztény lét örömeiben és fáradozásaiban, annak minden előnyével és hátrányával, hirdetve az evangéliumot, és Krisztus jelenlétének tanúiként, aki elkísér minket az élet útján. Emellett azonban az egyháznak van isteni dimenziója is, mutatott rá a pápa. Ez nem tagjainak az ideális tökéletességében, vagy spirituális felsőbbrendűségében áll, hanem abban a tényben, hogy az egyházat Istennek az emberre vonatkozó szeretett terve hozta létre, mely Krisztusban valósult meg.
La Chiesa perciò è allo stesso tempo comunità terrena e corpo mistico di Cristo.
Az egyház így egyszerre földi közösség és Krisztus misztikus teste, látható gyülekezet és spirituális misztérium, a történelemben jelenlévő valóság és az ég felé zarándokoló nép. Az emberi és az isteni természet harmonikusan kiegészíti egymást, egyik sem kerekedik felül a másikon. Az egyház tehát ebben az ellentmondásban él, az emberi és az isteni valóság együttesében, mely befogadja a bűnös embert és Isten felé vezeti őt. A Lumen Gentium ennek illusztrálására Krisztus életére mutat rá. Aki csak találkozott Jézussal Palesztina utcáin, megtapasztalta emberségét, megismerte szemét, kezét, hangját. Követőit éppen elfogadó tekintete, áldó keze, felszabadító és gyógyító szavai fogták meg. A tanítványok ugyanakkor őt követve megnyíltak az Istennel való találkozás előtt. Krisztus teste ugyanis, arca, gesztusa és szavai láthatóan jelenítik meg a láthatatlan Istent. Jézus valóságának fényében visszatérhetünk most az egyházhoz, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. Amikor közelről nézzük az egyházat, fölfedezzük benne az emberi dimenziót, ami konkrét személyekből áll, akik olykor megmutatják az evangélium szépségét, máskor meg küszködnek és hibáznak, mint mindenki. Mindazonáltal éppen tagjai és a földi korlátok által mutatja meg Krisztus jelenlétét és üdvözítő működését. Ahogy 16. Benedek mondta, nem áll szemben egymással az evangélium és az intézmény. Sőt, az egyházi struktúrák éppen korunk evangéliumának megvalósításához és konkrét megjelenítéséhez kellenek. Nem létezik egy ideális és tiszta, a földtől elszakított egyház, csak Krisztus egyetlen egyháza, mely megtestesült a történelemben. Az egyház életszentségének titka ez. Krisztus lakik benne, és továbbra is odajándékozza magát tagjai kicsinységén és törékenységén keresztül. Ezt a folytonos csodát szemlélve értjük meg Isten módszerét.
Egli si rende visibile attraverso la debolezza delle creature, continuando a manifestarsi e ad agire.
Teremtményei gyengességén keresztül teszi láthatóvá magát, mutatkozik meg és cselekszik. Ferenc pápa ezért az Evangélii Gaudiumban mindenkit arra buzdít, hogy vegye le saruját a másik szent földje előtt. Ez tesz minket ma is képessé arra, hogy építsük az egyházat. Nem csak látható formáinak szervezésével, hanem annak a lelki építménynek az emelésével, ami Krisztus teste, a közöttünk lévő közösségen és szereteten keresztül. A szeretet ugyanis állandóan megteremti a feltámadott jelenlétét. Leó pápa Szent Ágostont idézve zárta szerdai katekézisét. Csak a szeretet győz le mindent, anélkül a dolgok nem érnek semmit. Akárhol jelen van a szeretet, mindent magához vonz.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa beszéde spanyol szeminaristákhoz. Szemléljük a természet feletti valóságot. Négy különféle spanyol szemináriumi küldöttséget fogadott Leó pápa múlt szombaton délelőtt a Kelemen teremben. Alcalá, Toledo, valamint Katalónia és Cartagena egyházmegyeközi szemináriumának előjárói és diákjai szülei kíséretében összesen 407 személy töltötték meg a nagy kiagatási termet, akikhez fordulva a Szentatya a bensőséges ima kapcsolat fontosságát hangsúlyozta. A szeminárium mindig a remény jele az egyház számára, ezért az együttlét veletek igazi örömforrás számomra. Kezdte beszédét Leó pápa, majd egy olyan szempontot ajánlott megfontolásra, amely csendesen minden más alapját képezi, ez pedig a valóság természet feletti szemlélése. Ha ez nem tudatosul bennünk, és magától értetődőnek veszük, könnyen elsikadhat az egész. Figyelmeztetett, és Chesterton egyik szellemes mondására utalt a pápa. Vegyétek el a természet felettit, és nem a természeteset fogjátok találni, hanem a természet elleneset. Az ember nem arra teremtetett, hogy önmagába zárkózva éljen, hanem élő kapcsolatban Istennel. Amikor ez a kapcsolat elhomályosul vagy meggyengül, az élet belülről kezd szétesni. Természetellenes nem csak az, ami botrányos, mert ehhez elég Isten nélkül élni a mindennapi életben, peremre szorítva őt a döntéseinkben. Ha ez érvényes minden keresztényre, akkor különösen is azokra, akik a papságra készülődnek. Mi lehetne természetellenesebb egy olyan szeminaristánál vagy papnál, aki ugyan Istenről otthonosan beszél, de belül úgy él, mintha jelenléte csak a szavak szintjén létezne, nem pedig az élet mélyén. Semmi sem lenne veszélyesebb, mint megszokni Isten dolgait anélkül, hogy általa élnénk. Ezért végső soron minden az Istennel való élő és konkrét kapcsolattal kezdődik, és benne maradt fenn, aki bár érdemtelenül, de kiválasztott minket. A természet feletti szemlélése nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a valóság elől, hanem azt, hogy megtanuljuk felismerni Isten működését a mindennapok konkrét eseményeiben. Ez egy olyan látásmód, amelyet nem lehet rögtönözni, vagy másra átruházni, hanem az élet hétköznapi körülményei között lehet megtanulni és gyakorolni. Éppen ezért, ha a természet feletti látás ennyire kulcsfontosságú a keresztény életben, akkor még inkább azok számára, akik in persona Christi, azaz Krisztus személyében cselekednek. Éppen ezért a szemináriumi képzés kezdetétől fogva különös gonddal kell védeni, mert ez az az elv, amely egységet ad minden másnak, szögezte le Leó pápa. Ennek a valóságra irányuló hívő lelkületi tekintetnek a mindennapos, konkrét életdöntéseinkben kell megnyilvánulnia, különben még az alapvetően jó gyakorlatok is, mint például a tanulás, az ima, a közösségi élet, belsőleg üressé és torzá válhatnak, elfajulhatnak. Egy egyszerű és bevált módja ennek a hívő tekintetnek a fenntartására az Isten jelenlétjének a begyakorlása, amely ébren tartja a szívet és állandóan feléje irányítja az életet. A Szentírás ezt az igazságot egy egyszerű képpel fejezi ki az első Zsoltárban, amikor az igaz embert úgy írja le, mint vízparti fát, amely idejében megtermi gyümölcsét és levele nem hervad el. Nem azért termékeny, mert nincsenek nehézségei, hanem azért, mert ott mélyen gyökeret eresztett. A szél, a tél, a szárazság vagy a meccés mind hozzátartozik növekedéséhez, de sem vihar, sem szárazság nem pusztítja el, ha gyökerei mélyek és közel vannak a forráshoz. Ugyanakkor a Szentírás maga elismeri a fügefa ellentmondását, amely a gondoskodás ellenére sem terem gyümölcsöt. Azt mondják, hogy a fák állva halnak meg, egyenesen maradnak, megőrzik a külső látszatot, de belül már elszáradnak. Valami hasonló történhet meg egy szeminarista kispap életében, és később egy pap életében is, amikor a termőképességet összekeverik a tevékenység intenzitásával, vagy a formára irányuló pusztán külsőleges gondoskodással. A lelki élet nem azáltal terem gyümölcsöt, amit lát, hanem ami mélyen Istenben gyökerezik. Ha ezt a gyökeret elhanyagoljuk, minden kiszárad belülről, még végül csendben, talpon állva hal meg. Végső soron a természet feletti tekintet a papi hivatás legegyszerűbb és legmeghatározóbb aspektusából fakad. A mesterrel való együttlétből. Jézus arra hívta azokat, akiket kiválasztott, hogy vele legyenek. Az egész papképzésnek ez az alapja. Vele maradni és hagyni, hogy belülről formálódjanak. Lássuk Istent cselekedni, és ismerjük fel, hogyan munkálkodik a saját életében és az ő népe életében. Ezért, bár az emberi erőforrások, a pszichológia és a képzési eszközök értékesek és szükségesek, mégsem helyettesíthetik ezt a gyakorlatot. Ennek az útnak az igazi főszereplője a Szentlélek, aki formálja a szívet, megtanít minket válaszolni a kegyelemre, és gyümölcsöző életet készít elő az egyház szolgálatára. Minden most kezdődik, a mindennapok közönséges dolgaiban, ahol mindenki eldönti, hogy az Úrral marad, vagy a saját erejéből igyekszik fenntartani a magát. Kedves gyermekeim, szólt közvetlenül Leó pápa a spanyol szeminaristákhoz. Az egyház nevében köszönöm nagylelkűségeteket, hogy az Úr követését választottátok. Tegyétek ezt mindig annak bizonyosságában, hogy nem egyedül jártok. Krisztus megelőz benneteket, a boldogságos Szűz Mária elkísért titeket, és az egész egyház támogat benneteket imáival. Végül szeretnék köszönetet mondani minden itt jelenlévő családnak is. Erre a bizonyosságra hagyatkozva békével és hűséggel haladjatok tovább, az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm. Zárta beszédét a Szent Atya a négy spanyol szeminárium növendékeihez és szüleihez.
Leó pápa üzenete. Az oratóriumok létfontosságúak a fiatalok számára az elszigeteltség leküzdésében. Az olasz-svájci határtól mindössze 8 kilométerre fekvő kis lombard városban, Olgiate Comascóban, a régi San Giovanni Bosco oratórium hamvaira helyezett alapkő szilárdsága ezen intézmények vitalitásának jele, amelyek elengedhetetlenek az egyház és az egész társadalom életéhez. Ezek olyan helyek, amelyek arra hivatottak, hogy hiteles kötelékeket építsenek, amelyek képesek legyőzni korunk elszigeteltségét, kiváltképpen a fiatalok körében. 14. Leó pápa üzenetében jó kívánságait fejezte ki a szalézi rend alapítójáról elnevezett új oratórium alapkövének letétele alkalmából, amelyre március 1-én vasárnap Oscar Cantoni bíboros Como püspökének jelenlétében került sor. A Szent Hippolytos és Szent Cassianus templom mellett épül az új ifjúsági központ. Flávio Crosta atyához, a plébánoshoz intézett üzenetében a pápa reményét fejezte ki, hogy az oratórium az igazi emberi testvériség és keresztényképzés tereit kínálja majd. A pap vasárnapi beszédében emlékeztetett arra, hogy a fiatalok számára nem elég, ha értékelik őket. Tudniuk kell, hogy szeretik őket. Az alapkő letétele egyben egy hosszú várakozásokkal és összetett átmenetekkel teli út végét is jelentette, amely a régi oratórium 2017-es bezárásával kezdődött. A nosztalgia jellemezte 8 éven át azokat, akik a gondtalan gyermekkor emlékeivel nőttek fel egészen november 18-áig, amikor Lázaro Yu Heung Sik bíboros, a papi dikasztérium prefektusa véglegesen jóvá hagyta az új épület építését. Az új oratórium projektjét Alessandra Mastro Giacomo építész tervezte, és Carlo Valentini építész hagyta jóvá. A korábban különálló és olykor praktikusnak nem mondható tereket barátságos, több célú terekké alakították át. A tegnapi fiatalok, mára már befutott szakemberek és fiatal nyugdíjasok önkéntes hozzájárulása is kulcsfontosságú volt a projekt létrehozásában. Nagylelkűen felajánlották képességeiket a bizottságnak a plébános támogatására. Hozzájárultak a mai fiatalok is, akik elgondolkodtató szavakkal fordultak a jelenlévőkhöz az ünnepségen. Tényleg elvesztünk? A Pán Péter mesében szereplő fiktív hely a Soha Ország korában, az a mágikus hely, ahol a gyerekek soha nem nőnek fel, újra felfedeztük önmagunkat közösségként. Falak nélkül megtanultunk összetartani. Tető nélkül megtanultunk otthon teremteni magunknak. Mert egy oratórium nem betonból születik, hanem azok tekintetéből, akik felismernek egy fiatalban valami értékeset. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a szeretett kapcsolatok lényegéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. És szeretettel köszöntöm a stúdióban a beszélgető társaimat is, Andit és Oliviát. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok. Az előző adás végén feltettük egymásnak a kérdést, hogy létezik-e az örök szerelem, hiszünk-e az örök szerelemben, a sírig tartó hűségben. Van-e realitása a mai rohanó, állandóan változó, fogyasztói világunkban két ember életre szóló szövetségének? A kérdés most nektek is szól. Mit gondoltok?
Szerintem van örökké szóló szövetség két ember között, mert hogyha már csak azt nézzük, hogy a nagyszüleink szinte majdnem mindenkinek egy életen át együtt voltak vagy vannak, de én nem hiszek abban, hogy a szerelem az örökké tart, mint olyan, mint például a kapcsolatok elején van, mert szerintem egy idő után az már átalakul, és inkább egy nagyon mély szeretet, kötődés és tisztelet a másik iránt fog kialakulni, hiszen akik leérnek egymással 70 évet, azok azért valljuk be, hogy nem végig szerelembe fogják leélni, mert vannak mély pontok is, meg vannak nagyon jó pillanatok is, de szerintem inkább már az időskorban egy nagyon mély szeretet és kötődés alakul ki két ember között.
És szerinted ez baj, vagy egy ilyen fájdalmas dolog, hogy az a kezdeti nagy fellángolás az egy idő múlva átalakul?
Szerintem nem, meg szerintem így a természetes, mert azért nagyon sok minden történik, akár egy házasság vagy egy kapcsolat során is, hogyha tényleg házasságtól halálig együtt vannak, és ezért nagyon sok megpróbáltatás is van közte, és nem tud az a szerelem fent maradni, mint az elején, amikor még csak ismerik, vagy megpróbálják megismerni egymást. Mert már szinte mindent tudnak a másikról is igazából már. Mondhatni, hogy nincs új terület, amit felfedezzenek, de ez nem teljesen igaz, mert azért még mindig van.
Olivia, szerinted létezik örökké tartó szerelem, sírig tartó hűség, párkapcsolat egy egész életre szólóan?
Okulva a nagyszüleink, vagy mondjuk a 100 vagy 50 évvel ezelőtti kapcsolatokból, amiket így hallunk, mind a, hát akár a közéletből, vagy akár a nagyszüleinktől, vagy dédszüleinktől adódóan, tehát így a régebben élt emberektől tényleg vannak több sírig, vagy halálig tartó kapcsolatok. Azért nem feltétlen a szerelem szót használnám erre, mert abban is egyet tudok érteni Annival, hogy ez később átalakul, mert benne lehet az is, vagy gondolom, hogy benne van, hogy ez egy idő után átalakul egyfajta megszokássá, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy van valakink, és ez egy idő után természetes lesz, miközben szerintem azért nem van ennek árnyoldala is, hiszen a elvesztése az pedig sokkal fájdalmasabb, ha megszokjuk ezt a dolgot. De úgy összességében én úgy fogalmaznék, hogy reménykedem benne, hogy van ehhez hasonló dolog, mert az is igaz, hogy a mostani időszakban és a mostani, nem is feltétlenül a generációban alapjába véve, a társadalomban nagyon sok normát alakult így a házasság és a szerelem kapcsán. Sokkal másabbak mondjuk a mai világban a prioritások is, úgyhogy összességében nem csak, hogy hiszek, reménykedem, hogy inkább van ehhez akár csak hasonló is.
Örülök, hogy ezt mondjátok, mert Én is azt gondolom, hogy az ember szívébe van írva az a vágy, hogy megoszta az életét, az egész életét valakivel és egy valakivel, akit valóban társként el tud fogadni, és tudják egész segíteni egymást egész életükön át. Ebben a mai adásban arra próbáljuk megtalálni a választ, hogy mi kell ahhoz, vagy mi szükséges ahhoz, hogy egy fellángoló szerelem egyszer majd eljusson egy mélyebb szintre, egy olyan kapcsolati szintre, ahol már valóban el tudnak köteleződni egymás mellett, és a mindennapok, ahogy Olivia mondta, hogy megszokottá vált ritmusában is, egymás mellett tudnak maradni, amikor már nem az a nagy, meleg, lángoló érzelem köti össze őket. Az irodalomban és a művészetekből is ismerjük ezt az örök szerelmet, az el nem múló szerelmet és a szép párkapcsolatokat. Tudnátok erre példát mondani?
Például Rómeó és Júlia, de szerintem ez is nagyon érdekes volt, mert ugye maga az egész mű azzal indult, hogy Rómeónak egy szerelmi bánata volt egy másik nő miatt, aki ugye nem viszonozta az ő szerelmét, és egy utána annyira gyorsan, szinte egy szempillantás alatt beleszeretett Júliába, és szerintem ezt a szerelmet Júlia iránt az is erősítette, hogy mondhatni elérhetetlenek voltak egymásnak, mert ugye két rivális családból származtak, és szerintem ez még izgalmasabbá tette az ő kapcsolatukat, és annál jobban akarták, hogy együtt legyenek.
Vagy például magyar viszonylatban megkülönböztethetjük akár Radnóti Miklós és Gyarmati Fanninak is a szerelmét, mert abból a szempontból ugyebár nekik nem annyira hosszú életű kapcsolatuk volt, mármint így a földi létben, tehát talán olyan 5 évig voltak társai egymásnak, amíg Radnótit el nem vitték ugye munkaszolgálatra, ahol később meg is halt, de viszont a sírig tartó szerelemet nézve az egyezik meg az egészben, hogy utána immáron özvegye Gyarmati Fanni az igyekezett fenntartani az egész örökségét, és szó szerint tényleg a élete végéig hűséges volt hozzá, mert ugyanúgy fenntartotta mind a volt férjének a verseit is, tiszteletben tartotta, és azért tudni kell, hogy Gyarmati Fanni az nagyon hosszú életű személy volt, tehát 101 évesen halt meg, szóval tényleg egy eléggé hosszú életű dologról beszélhetünk.
Igen, azt gondolom, hogy azért az irodalomban, ahogy így említettek is, tettetek is egy példát, hogy minden korban megjelennek az örökké tartó szerelemnek a példái, az archetípusai, talán, ahogy mondtunk, nem is véletlenül, hiszen valahol az ember erre van meghívva. Ezekből a történetekből is láthatjuk, hogy a szerelem az egy nagyon erős érzelem, nagyon különleges lelki hangoltság, amolyan megváltozott tudatállapot. Nem lehet egy könnyen szabadulni tőle, nehéz kitörni a szerelem bűvköréből. Sokszor azt is mondják, hogy valamiféle megszállottsághoz hasonlít ez az érzés. Olyas valami, ami egész lényünket lefoglalja. Mi jellemzi a szerelmes embert? Milyenek vagyunk, amikor elborít bennünket a lilaköd, amikor a fellegekben járunk?
Mondom, hogy annyira nagyon tapasztalt vagyok ebben a témában, inkább külső szemlélőként tudom azt mondani, hogy egy szerelmes embernek a kedély vagy tudatállapot, nem is tudatállapot, kedélyállapota vagy hangulata az eléggé ingatag talajon áll, mert hogyha mondjuk azzal az adott emberrel történik valami jó dolog, vagy akár a köztük lévő kapcsolatban, akkor az mindjárt úgy van hatása az emberre, hogy ő is boldog, de ugyanakkor ott van a másik véglet is, hogyha esetleg valami negatív dolog történik, akkor az már negatívan hat az adott emberre is. Szóval én valamilyen szempontból azt tudnám mondani, hogy labilis. És ezt nem feltétlen negatív értelemben kell érteni, hanem ez mindkettő végletre igaz.
Andi?
Hát nekem sincsen túl sok tapasztalatom ebben.
Na de látjuk a másikon, nem? Tehát rá van írva, igen, hogy szerelmes, ugye?
Igen, és nagyon, tehát szerintem az elején még nem is látjuk annyira a rossz tulajdonságait, és annyira nem akarjuk elhinni, mert csak a szerelmet látjuk, hogy mennyire szeretjük a másikat, és akár egy barát vagy egy családtag óvaintését sem veszük komolyan, mert mi teljesen meg vagyunk bizonyosodva arról, hogy az a személy nem az, vagy nem illenek rá azok a dolgok, amit ugye a másik mond róla, és szerintem ez valamilyen szempontból jó is, mert megbízunk a másikban, hogy ő ezt nem tehette meg, vagy nem ilyen személy, vagy nem ilyennek ismerem, de szerintem meg kell találni benne az arany középutat, hogy azért, hogyha tényleg már nagyon sokan mondják, és tényleg óva próbálnak inteni, hogy ez nem fog akár működni, vagy ez egy nagyon rossz tulajdonság, akkor azért el kell tekinteni attól, hogy mennyire szeretjük az másik embert.
És azért, hogyha megnézzük akkor, hogy ahogy megfogalmaztad azt, hogy azért a körülöttünk levőknek az óvaintése azért, ilyenkor akármennyire szerelmes az ember, szerintem mérlegelnie kell azt, hogy a családja az őt is ismeri, és hogy milyen lelkületű, tehát, hogy mondjuk az ilyen dolgokat hogy tudja kezelni. Szóval, hogy azt kell szem előtt tartania szerintem az embernek ilyenkor, hogy a családjának a szavát, meg a barátainak a szavát azt érdemes meghallgatni, hiszen egyrészt jobban is ismerik a családtagjukat, meg a barátjukat, nem is akarnak neki rosszat. Tehát a családnak és a barátoknak azért szerencsére a túlnyomó többségben az a fő motivációjuk, hogy az adott embernek vagy hozzátartozónak a legjobbat akarják. És hogyha ez azzal jár, hogy esetlegesen óvaintik vagy óvaintjük az adott emberrel kapcsolatban, az nem feltétlenül kell rossz ómánként kezelni, csak érdemes egy kis polcra úgymond az agyunkba elrakni, és talán amikor észrevesszük a intőjeleket, akkor érdemes észben tartani.
Milyen ügyesen mondtátok, hogy ebben a nagy lila ködben azért valahol észnél kell lennünk, ugye? Hogy azért az milyen tévutakra is tud bennünket vezetni. Mindig eszembe jött itt a Róma és Júlia története, hogy nekik is mondták a szüleik, hogy nem kéne. Hogy lehet, hogyha jobban hallgatnak rá, akkor nem mondom, hogy a mai napig élnének, de ugye? Vagy lehet, hogy ez a nagy lilaködös Róma és Júlia szerelem, ami azért egy éretlen szerelem volt, hogy ennek nem így kellett volna végződnie. Thank you. Vannak-e fizikai jelei annak, hogyha valaki szerelmes?
Szerintem azért elég sok jele van. Igen. Tehát így külső szemlélőként is azért észrevesszük, hogyha akár egy ismerős, vagy akár két osztálytárs az esetünkben úgy közelebb kerül egymáshoz így érzelmileg, mert egymással akarnak csak lenni, beszélgetni, ugye nagyon keresik egymásnak a társaságát, és mondhatni, hogy a körülöttük lévő embereket egy kicsit el is hanyagolják ebbe a próbálkozásba, hogy egymásra találjanak valamilyen szinten. Úgyhogy szerintem azért, hogyha két szerelmes ember közel kerül egymáshoz, és mert egymásban szerelmesek, akkor azért a környezet nagyon hamar észreveszi rajtuk.
Szerintem ez is egyébként egyed függő, mert valaki jobban meglátszanak az érzései, valaki pedig kevésbé, tehát jobban tudja valaki tagadni, valaki pedig egyre kevésbé. Hát például mondjuk szerintem, aki jobban látszik, azon azért meg lehet látni, hogyha feltűnik az adott ember, azért lehet, hogy lehúzza a vöröst, tehát hogy azért sokkal boldogabb lesz, akár érezheti magán, hogy a szíve is jobban elkezd dobogni a kelleténél, szóval ez, ennek így úgymond fizikai dolgai is megfigyelhetőek, ezt úgy mondom, hogy vannak olyanok, amiket az ember saját magán tud megfigyelni, vagy külső szemlélőként egyszerűbb, de biztos, hogy vannak, mert eleve össze van kötve ez az egész érzés, így a testünkkel össze van hangolva. Ilyen szempontból is vannak tünetei, úgymond.
Hát ugye látjuk, hogy mondtátok ti is, hogy a szerelmes embernek csillog a szeme, fel van dobva, a fellegekbe jár, szívesen beszélnek a társukról. Ugye nem lehet nem észrevenni, vagy mondjuk a lányok ilyenkor különösen szépek lesznek, gondosabban sminkelnek, különös gondot fordítanak rá, hogy mit vesznek fel. Ugye, és hát nyilván önmagunkban is megtaláljuk ugyanezeket a jeleket, hogyha szerelmesek vagyunk, akkor hát szerintem lehet, hogy órákval lehet tölteni, vagy mérni az időt, amennyit a gondolatba foglalkozunk a szerelmünkkel. Már előre eltervezzük azt, hogy mit fogunk neki mondani. Várjuk a percet, amikor találkozunk vele. És hát készülünk. Külsőleg is, megmondom, az egész gondolatvilágunkat lefoglalja ez a szerelem. Ahogy mondtátok is, látjuk, hogy szerelemben, a szerelmes ember az nagyon furcsa tud lenni. Mégis milyen pozitív hatása van a szerelemnek?
Szerintem úgymond mind érzelmi szempontból, mind tudományos, meg biológiai szempontból is van pozitív hatása. Érzelmi alatt értem azt, hogy ahogy már az előbb is szó volt róla, sokkal boldogabb az ember, sokkal, hogyha már kapcsolatban van, is sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal tényleg egy szóval boldogabb, és talán mondhatni, hogy elégedettebb is, és ezt betudhatjuk annak, hogy ugye a szerelemnek, meg ugye a boldogság, az ebből kifakadó boldogságnak van egyfajta hormon, ami boldogságot termel így a agyunkban, és az úgy kihat a lelkünkre is, tehát így a, úgymond az idegrendszeri dolgaink is kihatnak, úgymond szerintem a lelki világunkra is, meg úgy alapjába véve a külső világból kapott impulzusok is, és ez elől nem kivétel a szerelem is, szerintem, szóval vannak bizony jó hatásai.
Ez bizony így van, ahogy az Olivia mondta, hogy a szerelem az nem csak egy érzelem, egy lelki állapot, hanem egy biológiai valóság is, ami néha játszik velünk. És néha valóban a hormonok miatt vagyunk annyira boldogok, felhőtlenek, feldobottak, kevésbé a kapcsolat mélysége miatt. Ugye úgy érezzük, hogy tényleg megszínesedik az életünk, kinyílik a világ. Már csak azért is, mert hogy a másik szemén keresztül is kezdjük el megismerni és látni a világokat, a világot, az embereket. Ugye mondtátok, hogy a szerelemtől bizony érzelmileg gazdagodunk. Azt is mondhatjuk, hogy egy nagy motiváló tényező. Ugye azt szokták mondani a szerelmesek egymásnak, hogy lehoznám érte a csillagokat is. Hogy szinte teljesíthetetlen próbák kiállására képesíti az embert. Emberfeletti teljesítményekre. Ugye tudunk olyan történeteket, ahol valaki elmegy egyetemre azért, mert a szerelem indítja arra. Mert hogy ő olyan jó akar lenni, hogy még jobb, még többet szeretne adni a kedvesének.
És most ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem az, hogy tényleg, hogyha szeretünk egy embert, most nem, most igaz, hogy ezt a témát érintjük, de akár egy családtag, akár egy barát, vagy tényleg a szerelem kapcsán, hogyha fontos nekünk valaki, akkor tényleg minden létező lehetőséget és alkalmat meg fogunk ragadni azért, hogy neki jobb legyen, és hogy a vele való kapcsolatunk jobb legyen, és akár ezért hajlandóak vagyunk feláldozni a pillanatnyi jólétünket is, vagy hajlandóak vagyunk eltűrni a szenvedést is.
No, mielőtt azonban még itt elvesznénk az érzelmek és a lélek útvesztőjén, jó, hogyha tudatosítjuk magunkban, úgy, ahogy a Olivia már utalt, hogy az előbb felsorolt intenzív, sokszor ellentmondásos, szerelmes érzelmi állapot mögött bizony biokémiai folyamatok húzódnak meg. A szerelem minden lírai szépsége mellett egy erőteljes hormonális reakcióktól kísért bonyolult folyamat. Mit gondoltok, hogy mi a célja a teremtés, vagy a természetnek, vagy hát mondhatjuk úgy, hogy az isteni gondviselésnek azzal, hogy a szerelmet tulajdonképpen kódolta az ember biológiai valóságába? Miért olyan rettentően erős, egyetemes, hiszen minden kultúrában jelen van, és minden embert megérintő érzelem a szerelem?
Szerintem azért, mert ennek is van úgymond egy biológiai valósága. Kezdetektől fogva akár a isteni gondviselésnek a vonulatát nézzük, vagy akár a biológiai valóságot, az ember az kezdetektől fogva társas lény és társas lényként kezeljük. Ezt kezeljük úgymond így a egész egyetemes emberi evolúció történetébe, hogy úgy mondjam. És az ember az így a pszichológiájával kiindulva vágyik arra, hogy tartozzon valakihez, aki tényleg úgymond a másik fele. És lehet, hogy ha visszamegyünk úgymond a teremtés történetig, akkor megkapjuk a választ, hogy az első emberpár, ugye Ádám és Éva, ők is mondhatni együtt élték meg a paradicsomból való kirekesztettséget a bűnbeesés után. Szóval lehet, hogy ez is úgymond egy kezdetektől fogva egy olyan jel, vagy egy olyan ok, ami okot ad arra, hogy higgyünk az egymás mellett való kitartásban.
De miért nem elég az, hogyha hiszünk benne? Hogy miért nem elég, hogy ez egy ilyen szép érzelmi állapot lenne, egy ilyen szép áldott lelki, nem tudom, állapot, hogy miért kell ezt biológiai folyamatokkal, hormonokkal megalapozni?
Szerintem azért, mert valaminek végül is ki kell váltania azt a reakciót, hogy nekem tetszem valaki, vagy én szerelmes legyek valakibe, és ugye valakinél lesz hosszabb, valakinél rövidebb folyamat, és ugye mindent úgymond valamivel el kell kezdeni, vagy be kell indítani, és szerintem ez ennek a oka.
Az Andi azt mondja, hogy ez valami erős löket, ami mifelé löki az embereket, a férfit és a nőt végeredményben.
Vagy egymás társaiként éljenek.
Méghozzá nem is akár hogyan, hanem ez a nagy érzelmi állapot, ez a nagy szerelem, ez egy milyen kapcsolat felé löki őket, vagy irányítja őket?
Hát akár afelé is, hogy összekössék az egymással való életüket, úgymond a Úr szín előtt is, akár meg így megmutassák az embereknek, hogy ők egymáshoz tartozzak.
Pontosan.
És ezt megpecsételik.
Igen, ahogy mondod, tehát, hogy ez az erős érzés a hormonok nyelvén, mindenféle hormon itt a boldogság hormontól kezdve ilyenkor beindul, de az egyiket úgy hívják, ez az oxitocin, annyira nagyon én se tudom, de ez a kötődési hormon. Ugye a nevébe benne van, hogy gyakorlatilag szintén érzelmi ragasztóként működnek. Megkönnyítik, hogy ez a két ember egymásra találjon. Megkönnyíti ez a hatalmas nagy érzelem, ez a lila köd, mondhatjuk így is, hogy a két ember megközelíthetővé legyen egymás számára. Képessé tesz bennünket elfogadni a másikat. Meglátni benne a legszebb énjét. Ez egy olyan erő mégis, amely összeköti őket. Olyan erős erő, amely képes a kapcsolatukat kizárólagossá tenni. Ugye, amikor szerelmesek vagyunk, azt érezzük, hogy nem tudom elképzelni az életemet nélküle. És hogy nem tudom elképzelni az életemet mással, csak vele. És ebben egészen biztosak vagyunk. Ez egy olyan erős érzelem, amely képes, ahogy mondtuk, tartósan és hosszú időre, akár egy egész életre megalapozni a kapcsolatot, és megerősíteni. Csúnya szóval mondhatnánk azt, hogy tartósítani. Lejárt az adásidőnk, és a következő adásba kell majd folytatnunk, ahogy az Andi már utalt rá, hogy igen, de hogy ez a nagy, intenzív érzelmi állapot, ez valójában nem tart örökké. Mégis az emberpár arra hivatott, hogy ez a gyönyörű kapcsolat egy egész életre szóljon. Megpróbáljuk megkeresni a választ arra, hogy miért fontos az, hogy egy egész életre összekösse őket ez a kapcsolat, egy egész életre társak legyenek egymáshoz, és hogy mi az, hogyha nem ez a felfogozott érzelmi állapot, akkor mi a csuda lehet az, ami valóban képes őket egymás mellett tartani társként egy egész hosszú éveken át. Itt az adás végén köszönöm szépen a beszélgetést nektek, és hoztam egy szép imádságot, egy áldást, amit szeretném, hogyha az Andi felolvasva nekünk, és itt gondolatban mi is, meg a hallgatók is, háláthatnánk a házasságunkért, aki házasságban él, gondolhatunk a szüleinkre, nagyszüleinkre, akik nagyon szép párkapcsolatban éltek, és aki pedig nem házas, az kicsit tudatosan reflektálhat arra, hogy mi is az, amit mi a párkapcsolatban keresünk.
Áld meg, Uram, azokat, akik a házasság szent, szerelmes szövetségében élnek. Áld meg áldozatvállalásaikat, áld meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé a kezüket, amellyel egymás kezét fogják, tedd gyöngéddé szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házas életüket példává a felnövő nemzedék számára. Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mind haláli hűségesek maradjanak. S majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után meghallgathatják Grecsú Krisztián Bera című regényének 23. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban elsőként egri fejlesztésekről számolunk be, majd vasút felújításokról is szólunk. Végül bemutatjuk a Bükki Nemzeti Park környezetvédelmi pályázati felhívását. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Hédervári László egri püspökről beszélgetünk, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva Isten erejében, aki megváltott és a szent hivatásra meghívott minket. Nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, amelyet Jézus Krisztusban örök idők óta nekünk ajándékozott. Olvasom a második Timóteushoz írt levélben. Teréz anyával készítettek interjút. A riporter megkérdezte, hogyan hihetünk egy jó Istenben, ha annyi a szenvedés? Úgy van, ahogy mondta, válaszolt Teréz anya, de a Krisztus szenvedésével megosztott szenvedés csodálatos ajándék az emberi élet számára. A leggyönyörűbb ajándék, hogy részt vehetünk Krisztus szenvedésében. Szenvedni ajándék? Kérdezett vissza a riporter. Teréz anya válasza, igen, és a szeretet jele. Az atya bizonyságot tett erről, arról, hogy szereti a világot, hiszen fiát adta oda, hogy meghaljon értünk. És így Krisztus életében bebizonyosodott, hogy ez ajándék, a szeretet legnagyobb ajándéka, mert a szenvedés az ő engesztelő áldozata volt a bűnért. Milyen magától értetődően fogadom el a jót Isten kezéből, szinte úgy, mintha jogom lenne hozzá. De már nem olyan magától értetődő az, hogy Isten akaratát tegyem. Különösen akkor, amikor nehézségekbe ütközöm. Pedig a megpróbáltatások és szenvedések közepette is nagy lelkűen kell vállalni azt, amit Isten kíván tőlem, ez az igazi krisztusi lelkület. Örök bölcsesség, Isten egyszülött és igaz fia, kérlek, taníts igazi nagy lelkűségre. Taníts arra, hogy úgy szolgáljalak, ahogy azt megérdemled. Adjak anélkül, hogy számon tartanám, küzdjek anélkül, hogy a sebekre figyelnék, dolgozzam anélkül, hogy pihenést keresnék. Áldozzam fel magam anélkül, hogy más jutalmat várnék, mint azt a tudatot, hogy szent akaratodat teljesítettem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,